őrizetben Tátrai Miklós, a Nemzeti Vagyonkezelő korábbi vezérigazgatóját Sukuru ügyben gyanúsítják. Történelmi csúcson a svájci frank, az árfolyam napközben a 222 forintot is meghaladta. Sztrájkkal kezdődik a tanév Szerbiában, Vajdaságban az iskolák felében nem lesz tanítás. Halálos kórterjesztő szúnyogok, a nyugat-nílusi vírus Romániában, két Görögországban 9 áldozatot követelt. Híradó Duna Televízióban jó estét kívánok! Őrizetbe vették Tátrai Miklóst, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő korábbi vezérigazgatóját, és Császi Zsoltot, a vállalat volt értékesítési igazgatóját a sukorói földcsere miatt. Mindkettőjük lakásán házkutatást tartottak a központi nyomozó főügyészség munkatársai. Okiratokat és számítógépeket foglaltak le, majd gyanúsítottként hallgatták ki őket az ügyben.
Mindkét szemét különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés büntettével gyanúsítja a központi nyomozó főügyészség, azzal a különbséggel, hogy a volt vezérigazgatót tettesként, még a volt igazgatót, aki egyben a jogi részét intézte ezen földcsereügyletnek, őt pedig bűnsegédi magatartással gyanúsítja a főügyészség.
A központi nyomozó főügyészség épülete előtt van kolléganőnk Szondi Vanda. Vanda, tart még Tátrai Miklós kihallgatása?
Nem tart már. Körülbelül egy 20 perccel ezelőtt ért véget a volt vezérigazgató kihallgatása, és egy 10 perccel ezelőtt el is szállították Tátrai Miklós a Gyorskocsi utcába. A volt vezérigazgató egyébként vallomást tett, de tagadta az ellene felhozott vádakat. Ügyvédje azt mondta, hogy Tátrai Miklós semmi olyat nem tett, ami kötelességszegéssel járt volna, ugyanakkor azt elismerte, hogy tudott a csereszerződésben szereplő számokról, ugye arról van szó, hogy alul, illetve túlértékeltek bizonyos területeket, ezzel kárt okozva az államnak, viszont az ügyvédje szerint az értékbecslés relatív dolog, a vezérigazgató jó hiszemű volt, és emiatt nem lehetne őt őrizetbe venni, illetve gyanúsítani. Az ügyészség számításai szerint egyébként a gyanúsítottak tevékenysége miatt a Nemzeti Vagyonkezelő olyan szerződést hagyott jóvá, amely miatt 1 milliárd 328 millió forintos kár érte az államot. A vizsgálatok szerint ugyanis a csereszerződésben a sukorói területeket 734 millió forinttal alulértékelték, az albertírsai és pilisi ingatlanokat pedig 594 millió forinttal túlértékelték, így jött ki ez az 1 milliárd 328 millió forintos kár. Egyébként Zámbó Gyula, Tátrai Miklós ügyvédje azt mondta, hogy ugye 72 órát tarthat az őrizetbe vétel, ő azt reméli, hogy utána védence szabadlábon védekezhet tovább.
Vanda, köszönjük! Történelmi csúcsra 222 forint fölé is emelkedett ma délelőtt a svájci frank árfolyama, még sohasem volt ennyire gyenge a forint a svájci fizetőeszközhöz képest.
222 fölött volt egy kicsivel.
Minden eddiginél magasabb volt reggel a svájci frank árfolyama, mutatta a Solar Capital elemzője.
Sajnos a folyamatok egyelőre adottak ahhoz, hogy a svájci frank tovább erősödjön és a forint tovább gyengüljön, tehát elképzelhető, hogy 225-230-ig közeljövőben akár a napokba felmegy a svájci forint keresztárfolyama.
A zuhanó forint és a rekorderős frank tovább rontja a devizahitelesek helyzetét.
Ugye a bank hozzá, amikor megtértük, hogy próbáljanak valamit segíteni, csökkentsük. Azt mondta, adják el.
A bank javasolta ennek a férfinek, hogy adja el a lakását, mert abban nem mentek bele, hogy az ügyfél hosszabb távon, de kevesebbet fizessen.
Értetetlen, hogy a bankok miért nem ütemezik át még mindig a szerződéseket, miért nem fogadják el az ügyfeleknek a fizetési ajánlatát, úgymond.
Itt lehet látni, hogy 2 évvel ezelőtt, amikor felvettük a hitelt, 36.668 forintra lett kikalkulálva a törlesztő részletünk, ehelyett most 50.388 forintot fizetünk.
A Pataj család törlesztője majdnem 15 ezer forinttal nőtt. 4 éve ők is svájci frankban adósodtak el.
Vizsgálóbizottság előtt Gergényi Péter, a volt budapesti rendőrfőkapitányt pénteken hallgatná meg a 2006-os őszi zavargások rendőri intézkedéseit vizsgáló parlamenti testület. Az ex-rendőrt várhatóan szembesíteni fogják azzal a Magyar Nemzetben nyilvánosságra került titkos rendőrségi jelentéssel is, amely az MTV székházának ostroma kapcsán az ő felelősségét is felveti.
Titkos rendőrség jelentés birtokába jutott, állítja a Magyar Nemzet. A Kossuth téri tüntetés és a tévéostrom körülményeit taglaló jelentés újdonsága alap szerint az, hogy Gergényi Péter akkori budapesti rendőrfőkapitány személyi felelőssége is megállapítható. Mert 2006. szeptember 18-án a tévéostrom napján csak 23 óra 55 perckor rendelte el a BRFK személyi állományának riasztását. A 2006-os eseményeket vizsgáló testület koordinátora szerint nem ez az egyetlen ok, ami felveti a volt rendőrfőkapitány felelősségét a több mint 100 sérült eljáró tévéostrom miatt. Völgyesi Miklós híradónknak azt mondta, mindenképpen szeretnék tudni azt is, hogy a rendőrségi rádiókon kívül a mobiltelefonján milyen utasításokat adott, illetve kapott például Gergényi Péter.
Abban az esetben, hogyha tisztázzuk, sikerül pontosan megállapítani a mobiltelefon forgalmazást, és azt összevetjük a történeti eseményekről készült egy táblázatunkkal, akkor itt összejöhetnek úgy az adatok, amelyek már elégségesek ahhoz, hogy az ügyészség elrendelje a nyomozást.
A Gyurcsány kormány idején titkosított jelentésről sem az ORFK, sem a belügyminiszter nem akart állást foglalni.
Szomszédok közötti hosszú ideje tartó viszály áll a pozsonyi mészárlás hátterében. A végül magával is végző 48 éves férfi az alatt lakó családtagjait ölte meg tegnap. Ezután kezdett ámokfutásba az utcán. Több engedélyezett fegyvert is tartott, ezért a szlovák rendőrség törvénymódosítást szorgalmaz, hogy civilek sportcélból se tarthassanak automata fegyvereket. A pozsonyi rendőrök viszont mostantól skorpiógéppisztolyokkal járőröznek.
Engedéllyel tartott több automata fegyvert is otthonában a 48 éves, ámokfutó pozsonyi férfi. Sajtóhírek szerint fegyverrel kopogtatott be az alsó szomszédhoz, akivel anyagi természetű vitája volt. A lakásban 6 emberrel végzett, köztük egy 12 éves gyermekkel is, majd az utcán kezdett lövöldözni. Ekkor találta el 7. áldozatát, egy 52 éves nőt, aki még bemenekült a lakásába, ám ott összeesett és meghalt. A szlovák kormány ma rendkívüli ülésen foglalkozott az üggyel és a szlovákiai fegyvertartás szigorításával.
A rendőrjárőröket is automata fegyverekkel szereljük fel, korlátozni fogjuk a civil fegyvertartást. Ugyanakkor kötelező lesz az ismételt pszichológiai teszt a sportlövőknél és a vadászoknál is.
A szlovák belügyminiszter azt mondta, a rendőrök a lehető leghatékonyabban léptek fel tegnap.
A rendőrségi akció nélkül több életet is követelhetett volna a mészárlás. Több rendőr is megsérült, de életeket mentettek.
Közben befejeződött a gyilkos boncolása. Ez azt mutatja, hogy a rendőrök súlyosan megsebesítették az ámokfutót, mielőtt az végzett volna magával.
Sztrájkkal kezdődik a tanév Szerbiában. A vajdasági iskolák felében sem lesz tanítás. Belgrádban pedig több ezer pedagógus tüntethet a tanügy katasztrofális helyzete miatt.
Ebben a szabadkai iskolában készülődnek az új tanévre. Érkeznek a tankönyvek, vége felé jár a nagy takarítás, itt ugyanis holnap fogadják a tanulókat.
Persze, hogy mindenütt vannak gondok. A sztrájk célja a béremelés, de más kérdésekre is rávilágít. De a legfontosabb, hogy felkészültünk az új iskolaévre. Mi holnap kezdünk.
Várhatóan 671 iskolában nem lesz tanévnyitó, köztük 200 vajdaságiban.
A szerbiai oktatás több évtizedes válsága most tetőzött. Stratégiai és anyagi értelemben is kritikus állapotban van. Európában mi fordítunk a legkevesebbet oktatásra, nálunk van a legtöbb írástudatlan.
A négy pedagógus szakszervezet egyike a tanévnyitóra időzített egynapos tiltakozással akarja felhívni a figyelmet a tarthatatlan helyzetre. Ha két héten belül nem teljesítik követeléseit, akkor újabb sztrájkot hirdet. A kormány csütörtökön tárgyal a szakszervezetekkel.
Átalakul a román kormány, Emil Bok miniszterelnök holnap jelenti be a távozó miniszterek névsorát. Kelemen Hunor kulturális miniszter egy rádióműsorban azt mondta, eddig egy RMDSZ-es miniszter távozása sem vetődött fel. A Demokrata Liberális Párt értékelte a miniszterek tevékenységét, ez alapján van esély a munkaügyi, a gazdasági és a mezőgazdasági miniszter leváltására is. Viktor Ponta ellenzéki vezető bejelentette, az átalakítás nem tántorítja el őket, az őszi parlamenti ülésszakban így is úgy is új bizalmatlansági indítványt nyújtanak be a Bok kormány ellen. Gondban a kisebb pártok Budapesten, 70 órával a határidő előtt csak a két legnagyobb pártnak van meg a főpolgármester jelölti induláshoz szükséges ajánlószelvénye. Az MSZP már leadta ajánlószelvényeit, a Fidesz pedig ma vitte be a Városházára a Tarlós István támogató 100 ezer aláírást. A Jobbik és az LMP azt ígéri, péntekig ők is hajráznak és összegyűjtik a szükséges kopogtató cédulát.
Talicskával hozták a fideszes aktivisták az ajánlószelvényeket. Nem csak a kopogtató cédulák súlya miatt választották ezt az eszközt.
Gondolom, önök is furcsálták, hogy Talicskával valamit befelé tolunk a városházára.
Németh Szilárd kampányfőnök szerint így akarták jelezni, hogy korábban az volt a divat, hogy Talicskával hordták ki innen a közpénzt. A kopogtató cédulákat ezt követően lepakolták, és megkezdődött az ajánlószelvények ellenőrzése.
A támogatóink, a segítőink nem állnak meg, gyűjtik tovább az ajánlószelvényeket, és pénteken Kósa Lajos alelnök úr fogja bejelenteni, hogy mennyi ajánlószelvény gyűlt össze összesen.
Nem okozott problémát, úgymond a sajtóban megszellőztetett várakozások ellentétben, nem okozott problémát a Magyar Szocialista Pártnak az ajánlószelvények összegyűjtése. Pozitív tapasztalatok voltak, rengeteg az utcaemberével, a háztartásokban rengeteg emberrel beszélgettünk, sok biztatást kaptunk.
A többi párt viszont gondban van. A Jobbik azt állítja, nekik még 10% hiányzik. Az LMP a hírek szerint még rosszabbul áll. Ezért a helyzetért mindkét párt a nyáron módosított jogszabályt okolja, mondván felére rövidült a gyűjtési idő, miközben négyszer annyi ajánlószelvényt kell leadniuk, mint 4 éve.
Azt hiszem, hogy ez a demokrácia vége lenne, és megmutatná azt, hogy a kétharmados többség milyen módon nem csak a kis pártokkal, civil szervezetekkel, lokálpatriótákkal számolt le, hanem még a középpártokat is nagyon komoly fejtörés elé állította.
A választópolgárok befejezték a szabadságukat, újra Budapesten vannak, nagyon nagy mértékben felgyorsult az ajánlószelvényeknek is a beáramlása, úgyhogy látunk rá esélyt, hogy péntek délutánig még teljesíteni tudjuk az előírt kb. 28 ezer ajánlószelvénynek a begyűjtését.
Az LMP mindent bevet. Úgy döntöttek, hogy ők a fővárosban még éjszaka is gyűjteni fogják a kopogtató cédulákat.
Hamarosan a nílusi korról, amely halálos áldozatokat követelt Romániában és Görögországban. Előbb azonban lássuk, mi lesz még a híradóban. A kormány 3 évvel meghosszabbítaná a földvásárlási moratóriumot, a spekulációt akarják megakadályozni. Megkezdődött a bányamentési akció Chilében, minimum 3 hónapig tart majd. Nyugat-nílusi vírussal fertőzött szúnyogcsípés miatt haltak meg 2 Romániában, egyikük Bukarestben, másikuk a kikötővárosban, Konstancában. A román egészségügyi minisztérium szerint nincs sok pánikra, de felhívták a lakosság figyelmét arra, hogy mindenképpen forduljanak orvoshoz, ha fejfájás, izomfájdalom, láz vagy hányás jelentkezik náluk. Közben Görögországban már 9-en haltak meg a járványban.
A szúnyogok terjesztik azt a nyugat-nílusi vírusfertőzést, amiben 2 belehaltak Romániában. Egy 75 és egy 79 éves beteg legyengült immunrendszere nem birkózott meg a fertőzéssel. Még 7 embert most is kórházban ápolnak a vírusfertőzéssel, több beteg leleteire pedig még várnak, hogy kiderüljön, a szúnyogok terjesztette betegség fertőzte meg őket.
Valószínűleg nem lesz semmilyen járványos halmozódása az esetszámnak, viszont mivel az időjárási körülmények és a levegőmozgás olyan, valószínűsíthető az, hogy még lesznek egy pár eset megerősítve a következő héten.
Romániában 1996-ban már volt egy nyugat-nílusi vírusjárvány, akkor több mint 500-an betegedtek meg. Itthon az elmúlt 3 évben 9 megbetegedés fordult elő, de egyik sem volt halálos. A virológus azt mondja, csak akkor van aggodalomra ok, ha egy fertőzött, de tünetmentes ember ad vért.
Akkor a vért kapó ember lesz nagyon beteg, mert a vírus átkerül bele a vérhatás során. A szerencse az, hogy még ilyen nem fordult elő Magyarországon.
Olaszországban például azon a környéken, ahol több ilyen beteget regisztrálnak, megtiltják a véradást. A nyugat-nílusi vírus ellen egyelőre nincs vakcina. Az Egészségügyi Világszervezet szúnyoghálót javasol a csípések ellen.
2 Amerikából hazafelé tartó jemeni férfit tartóztattak le az amszterdami repülőtéren, mert táskájukban üres palackokra erősített mobiltelefont találtak. A csomag így ártalmatlan, de a hatóságok szerint a 2 férfi azt tesztelte, hogy átjuthat-e az ellenőrzésen egy ilyen szerkezetű bombával. Kihallgatásuk csaknem 18 órája tart a reptéren. Az ügyben az amerikai hatóságok is riadót fújtak. Napközben kiderítették, hogy a jemeniek legálisan tartózkodtak az USA-ban, de vélhetően az amerikai légibiztonságot is tesztelték későbbi terveikhez. Megkezdődött a bányászmentési akció Chilében, közben folyik a felelősök keresése, hogy kiderüljön, miért rekedt 33 bányász 700 méter mélyen a föld alatt. Lemondott az Egészségügyi Minisztérium regionális képviselője, aki engedélyezte a San José-i bánya újranyitását.
Építkezési területnek tűnik az atakamai bánya feletti terep, építkezés helyett azonban mélységi fúráshoz sorakoztak fel a munkagépek. Ez lesz az egyik legnagyobb ilyen jellegű mentési akció a világon. Össze is fogtak érte több ország szakemberei.
A legnagyobb géppel megkezdjük a függőleges járat kialakítását, pontosan a menedékhely fölött, ahol az emberek a föld alatt rekedtek.
A fúrás első szakaszát egy különleges ausztrál géppel végzik, később egy németországi fúrófejjel folytatják a menekülő út kiválását.
Nagyon boldog vagyok, mert így gyorsabban elérik őket, pedig azt hittük, 4 hónapba is beletelik, hogy kijussanak.
Ha 4-be nem is, de 3 hónapba biztos, ezzel minden szakértő egyetért. Mert a legkorszerűbb fúrófejjel is legfeljebb 10-15 métert haladhatnak egy nap alatt. A fúrás megkezdése a föld mélyén rekedt bányászok hangulatán is javított, no meg a nikotintartalmú rágógumi, amit a dohányosoknak juttattak le a szűk szellőző csövön.
Újabb 3 évvel meghosszabbítaná a kormány a földvásárlási moratóriumot, közben földleltárt készítenek, hogy felmérjék, kik és hogyan gazdálkodnak az állami földeken, mekkora terület van parlagon az országban, és hol kötöttek zsebszerződéseket külföldiekkel.
A vasmegyei szántókon kevés a magyar gazdálkodó. A határmenti területek felét osztrákok kezelik. Hivatalosan magyar cégek a tulajdonosok.
Az osztrákok használnak elég nagy területeket, hogy milyen konstrukcióban ez nem lehet tudni pontosan.
A kárpótlás idején hazai ügyvédi irodák vásárolták fel ezeket a földeket, mondja Csörötnek polgármestere. Szerinte javítana a helyzeten, ha az állam mellett az önkormányzatok is elővásárlási jogot kapnának.
Ezeket a területeket akkor családi gazdálkodóknak tudja bérbeadni, vagy pedig akár azt követően értékesíteni.
Szeptembertől valamennyi földeladásról szóló szerződést felülvizsgálja a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet.
Főleg a határmenti területek gyakoribb ez, hogy zsebszerzést próbálnak legalizálni. Magát a szerződéskötést az állam nem tudja így megakadályozni, viszont az elővásárlási jogával élve magához vonhatja ezt a területet.
Mindenképpen megakadályozzák a spekulációkat, mondta a miniszter.
Nyilván nem cél, hogy valamennyi földterületet az állam megvásárolja, de azokat, ahol földspekuláció, zsebszerződések gyanúja fölmerül, a földalap fel tudja vásárolni, és ugye a földpiacon aktív szereplőként tud megjelenni.
Állami földvásárlásra évente mintegy 8-10 milliárd forintot költhetnek. Ekkora bevétel jön haszonbérleti díjakból.
Újra meg kell teremteni a jó államot, a demokratikus közjót szolgáló közigazgatást, mondta Navracsis Tibor a külképviseletek vezetői előtt Budapesten. A közigazgatási miniszter szerint az elmúlt 20 év egyik legnagyobb hiányossága az volt, hogy nem sikerült megteremteni a közjót szolgáló közigazgatást, ami a demokrácia problémája is. A miniszterelnök helyettes azt mondta, az utóbbi 2 évtizedet a sajátos államtalanítás jellemezte, amelynek egyetlen kárvallottja az állampolgár volt.
Az állami igazgatásban nincsen helye napi politikai kritériumnak. Csak a minőség lehet a kritérium, és az állami igazgatás csak is a legmagasabb szinten teljesíthet, ekkor tudjuk ellátni azokat a feladatokat, amelyek egyébként nélkülözhetetlené teszik az állami igazgatást. A stabilitást, a biztonságot, a békét, a harmóniát.
Vádemelés golyóstól és nyakkendő miatt 2 férfi ügyében is döntött ma a fővárosi bíróság.
Először a telefonon felhívtak, hogy be fognak idézni, és akkor ma is kaptam a beidézést.
Tatár Attila azt meséli, hogyan került a bíróságra. Haditechnikai eszközzel való visszaéléssel gyanúsítják. Szemléltető videó egy tollba rejtett kameráról. Egy ilyen tollat rendelt meg az interneten Tatár Attila is. Ez volt az a haditechnikai eszköz, ami szemet szúrt a hatóságoknak.
Az általános emberi értékítélet szerint egy pár ezer forintos kacat vagy bózli, az nem tartozhat ilyen komoly kitétel alá.
Az ügyész végül ejtette a vádat, mivel a jogszabályok szerint csak a forgalomba hozatal büntetendő, a készüléket pedig saját célra rendelték.
A bíróság a Tatár Viktor vádott ellen haditechnikai termékkel visszaélés büntette, mint a 263 per 1 szakasz első bekezdésének célpontja miatt indult büntető eljárást megszünteti.
Volt rajtam nyomás azért, ugye az ember nem minden nap keveredik ilyen dologba.
A bíróság azt a férfit is felmentette, aki tavaly olyan nyakkendőt rendelt Kínából, amelybe kamera van építve. Mindkét döntés jogerős. Egyébként akár 6 év börtönt is kaphattak volna.
Négy átfogó módosító indítvány nyújtott be az úgynevezett médiaalkotmányhoz a fideszes L. Simon László. A Parlament Kulturális Bizottságának elnöke egyebek mellett pontosítaná a válaszadási jogról és a nyilatkozat visszavonásának jogáról szóló részeket. Megváltoztatná a jogszabály tárgyi hatáját is. A politikus azt mondta, indítványa egyértelművé tenné, hogy nem csak a rádió és a televízió tartozik a törvény hatája alá, hanem a nyomtatott és az online sajtó is.
Pontosítja a módosító indítvány az állami szervek felvilágosítási kötelezettségét. Ezt azért is tettük meg, mert nagyon sok bírálat érkezett a szakmai szervezetek részéről. Én úgy érzem, hogy ez a pontosítás, ez alkalmas arra, hogy azokat az alaptalan vádakat egyértelműen cáfoljuk, amelyek szerint mi itt az állami szervek titkolózására törekednénk.
Zenés korzóvá alakul a budapesti Andrássy út vasárnap. Ez lesz az Erkel Mahler és Liszt belvárosa című fél éven át tartó rendezvénysorozat nyitánya. A himnusz komponistája Erkel Ferenc idén lenne 200 éves, míg a híres karmester zeneszerző Gustav Mahler 150 évvel ezelőtt született. Ezt ünneplik szabadtéri és koncerttermi előadásokkal, beszélgetésekkel, kiállításokkal Budapesten és Európa kulturális fővárosában Pécsett is.
Minél többekhez jut el az, amit Budapesten élő, itt alkotó komponisták szívtak fel ebből a városból, ennek a nemzetnek a szelleméből, annál gazdagabbak leszünk mi magunk is.
16 budapesti és 10 vidéki helyszínen rendezik meg jövő vasárnap, immár harmadik alkalommal a Magyar Dalnapját. Először 2008-ban a Sziget Fesztivál keretében léptek fel kizárólag magyar művészek a nagy színpadon. Tavaly már országszerte 25 helyszínen rendezték meg a magyar zenét népszerűsítő eseményt. A programsorozatot idén a Duna Televízió a Magyar Dal hetével vezeti fel. Jövő hétfőtől számos magyar zenével foglalkozó műsorral várjuk nézőinket.
A Magyar Dal napja, mint minden év szeptember második vasárnapja tulajdonképpen egy önkényesen kikiáltott dolog, azzal együtt, hogy még senki nem mondta azt, hogy ez tilos lenne, viszont nem is hivatalos ünnep, és mi arra gondolunk, hogy talán nem is baj, hogy ez nem hivatalos ünnep, legyen ez inkább egy ilyen közös öröm.
Hamarosan Dunasport, a fiúk után a lányok is bemutatkoztak a zágrábi vízilabda edén. Viki, nekik hogy ment a bemutatkozás?
Egy góllal legyőztük a hollandokat. Néhány perc múlva labdarúgó válogatottunkkal, a US Open-nel és a Hungaroring ZRT új elnök vezérigazgatójával készült interjúval is várom önöket.
Én pedig legfontosabb híreinkkel még egyszer röviden. Őrizetben Tátrai Miklós, a Nemzeti Vagyonkezelő korábbi vezérigazgatóját Sukuru ügyben gyanúsítják. Történelmi csúcson a svájci frank, az árfolyam napközben a 222 forintot is meghaladta. Sztrájkkal kezdődik a tanév Szerbiában, Vajdaságban az iskolák felében nem lesz tanítás. Halálos korterjesztő szúnyogok, a nyugat-nílusi vírus Romániában, két Görögországban 9 áldozatot követelt. Most köszönöm figyelmüket, híradóval legközelebb 8 órakor várom önöket, utána közbeszéd. Stúdióban várjuk Pokorni Zoltánt, a Fidesz politikusát, akivel az új közoktatási törvényről beszélgetünk. Vendégünk lesz Rátóti Zoltán, a kaposvári Csiky Gergely Színház új igazgatója is. Utána 20:30-tól a Harcmodor című filmet vetítjük, a Duna 2 Autonómia csatornán pedig a 25. szélességi fog délre című francia TV-film sorozat következő részét láthatják. Viszontlátásra!
Lényegesen több a magára maradt idős ember, mint a megye többi részébe.
Egy nemes terv.
Létre kéne hozni egy szociális otthonot. Csak úgy.
Segítséget pillanatnyilag nem tudunk adni.
Ennek a jellege az kimondottan termeléscentrikus.
Modern Don Quixoték a szocialista Magyarországon. Szalai Györgyi születésnapjára Harcmodor. Dárdai István és Szalai Györgyi filmjét ma este 20:30-kor tekinthetik meg a Duna Televízióban. Tóth János Kossuth Díjas, a magyar mozgókép mestere. Különleges atmoszférájú filmjeiben minden képkockát képzőművészeti ihletettséggel és alapossággal komponált meg. Üzenetük univerzális, mégis végtelenül személyes és elgondolkodtató. Tóth János születésnapjára. Válogatás a 80. születésnapját ünneplő mester rövid filmjeiből szerda este a Duna Televízióban.
Eddig nem élvezhettem kedvenc ételeimet, mert ételdarabkák szorultak a fogsorom alá.
Én a Korega ízmentes műfogsor rögzítőkrémet ajánlom. Segít meggátolni, hogy étel kerüljön a műfogsor alá, és nem változtatja meg az ételek ízét.
Korega műfogsor rögzítőkrém.
Ha csak egy kicsi hiányzik, sürgősen hívja a Providentet 0640 50 50 50.
Jó lenne tudni, hogy hol a legolcsóbb a sósmogyi.
Meg a fogkrém.
Meg a joghurt.
Meg a mosópor.
Meg a bubis víz.
Meg az aftershave.
Ezt mind megtudhatjátok az interneten. hiperarak.hu
Aftershave.
Megvan! A pénzünket diverzifikált portfólióba allokáljuk. Sosem tudjátok meg, milyen a jó befektetés.
Hogy? Folytasd!
Hozom garancia opcióval. Na tudjátok, hova menjetek?
Érthető beszédért. Az Unicreditbe.
Super 8 tőkevédett származtatott alap. 8%-os hozammal az első év végén. Részletekért hívja a 0640 50 40 50-et. Unicredit Bank.
Tiszta beszéd, tiszta haszon.
Látják, köszöntöm Önöket! Döntött az UEFA, a bajnok Debrecen 15 ezer eurós pénzbüntetést kapott, de az Európa Liga főtábláján folytathatja. A bolgár Litex Lovecs ellen továbbjutó Lokinak Máté Péter jogosulatlan szerepeltetése miatt kell fizetnie. 3 nap múlva pénteken Európa-bajnoki selejtező mérkőzésen idegenben Svédország ellen lép pályára a magyar labdarúgó válogatott. Egervári Sándor szövetségi kapitány több fiatal játékosnak, köztük Bogdán Ádámnak is küldött meghívót.
Felgyorsultak az események Bogdán Ádám körül. A közel 23 éves kapus előbb meghívót kapott a magyar válogatott keretébe, majd múlt héten szerdán az első tét meccsén védhetett a Boltonban, a Southampton ellen 1-0-ra megnyert ligakupa találkozón. Vasárnap pedig következett a Birmingham elleni Premier League meccs 36. perce, amikor a kiállított Jaskelainen helyére érkezett a magyar hálóőr, és kapott ugyan egy gólt, de ő is kellett ahhoz, hogy csapata 0-2-ről döntetlenre mentse az elveszettnek hit bajnokit.
Abban nagyon más volt, ugye, hogy az ember, én amikor elkezdtem focizni, akkor mégis azért kezdtem el, nekem mindig az angol bajnokság volt a kedvencem. Így aztán az ember ezt egy kicsit átfut az agyán, hogy tényleg eljutottam oda, és egy kicsit volt egy kis izgulás az elején. Meg hát a tét, meg a, mondjuk az, hogy volt kint 20 ezer néző, ez aztán mindenben befolyásolta a meccset. Ez nagyon jó érzés, amikor válogatottól hívnak, úgyhogy igaz, igazán felpörögtek az események.
Női vízilabda válogatottunk 9-8-ra legyőzte az olimpiai bajnok hollandokat a zágrábi Európa-bajnokság csoportkörének nyitó fordulójában. Az államnak elsősorban az országimás szempontjából fontos a magyaródi Formula 1-es futam, amely nem csak a gazdasági megfontolások miatt hoz pozitívumokat az országnak. Mától új elnök vezérigazgatója van a Hungaroring Sport ZRT-nek.
Szakmai körökben egy ideje már rebesgették, ma pedig bejelentették a 10 éve regnáló Palik Lászlót, a kétszeres olimpiai bajnok kajakos Gyulai Zsolt váltja a Hungaroring Sport ZRT élén. A váltás sokak számára meglepő lehet, de Gyulai az Újpest és az MTK labdarúgó csapatánál már betöltött vezetői posztokat. Így az irányítás nem, talán csak a közeg lehet szokatlan számára.
A magyar Forma 1-es futam az egy nemzeti ügy, a Hungaroring maga a pálya és a környezete az egy olyan nemzeti kincs, amelyik 25 éve itt van, és ápolni kell. Voltak nehezebb időszakok, voltak jobb időszakok. Az biztos, hogy nem egy járható út, ami az elmúlt években történt, hogy a társaság különböző hiteleket vesz fel, és ezt maga előtt görgeti.
A New Yorkban zajló keménypályás amerikai nyílt teniszbajnokság a US Open első napján, ahogyan arra reálisan számítani lehetett, Szávai Ágnes nyert, mégpedig könnyedén a cseh Záklálova ellen, míg Ann Gréta búcsúzott a címvédő második helyen kiemelt Kim Kleisterszel szemben.
A belga éjjátékos 18 perc alatt nullára söpörte be az első játszmát, ám a folytatásban alaposan megnehezítette a dolgát Ann Gréta. A magyar versenyző már 4-0-ra is vezetett a második szetben, de Kleisters innen is fordítani tudott 7-5-re, biztosítva a helyét a második fordulóba. Nem lesz ott a folytatásban viszont az egykori világelső Safina, aki 106 perces csatában két szetben maradt alul a 24. kiemelt szlovák Hantuhova ellen. A férfiaknál is kiesett egy nagy név. A 2001-es győztes, most 32.-nek rangsorolt Ausztrál Hewitt 5 játszma után mondhatott búcsút New Yorknak, a francia Mathieu jó voltából. Győzelemmel ünnepelte 28. születésnapját a hazaiak egyik kedvence, Andy Roddick. Ő Roberen lépett át, és az ötszörös győztes Federernek sem jelentett akadályt az argentin double, látványos megoldásokkal bizonyította jó formáját a svájci teniszfenomén.
Dunasporttal legközelebb 23 óra 15 perckor várom önöket, további kellemes estét kívánok, viszontlátásra!
Eddig nem élvezhettem kedvenc ételeimet, mert ételdarabkák szorultak a fogsorom alá.
Most nagyobb biztonságot élvezhet a Corega ízmentes műfogsor rögzítőkrémmel. Első alkalommal csak kis mennyiséget használjon. A Corega segít meggátolni, hogy étel kerüljön a műfogsor alá, és semleges íze nem változtatja meg az ételek ízét.
Bármi tehetek, és az ízét is élvezhetem. Corega ízmentes műfogsor rögzítőkrém. Magabiztosan beszélni, nyugodtan enni, bátran mosolyogni.
Holnapra meg kell csinálnunk a matek leckét. Még jó, hogy van itt számológép, meg vonalzó.
Nem akarom elvenni a kedvedet, de az, hogy bebújtunk az iskolatáskában, még nem jelenti azt, hogy iskolába járunk.
Meg kockás füzet, meg tolltartó.
Az Osamban vették. Hát persze, hogy minden megvan.
Látod? Meg színes szeruza is.
Meg körző. Jaj!
Nálunk az árak a földön járnak.
Pantenol spray. Nélkülözhetetlen utitárs a nyaralásra.
Köszöntöm Önöket, kedves nézőink! Jó estét kívánok! Kellemetlen, borongós, kimondottan hideg őszies idővel búcsúzott a nyár tőlünk, a folytatásban pedig arra számíthatunk, hogy napról napra egy icipicivel kellemesebb lesz majd az időjárás, a hét vége fele már pedig sokfelé mérhetünk 20 fok feletti hőmérsékleteket, és akkor szerencsére ismét a napsütésé lesz majd a főszerep. Az előttünk álló éjszakai órákban azonban még mindig sokfele kell számítani arra, hogy esik az eső, illetve záporok is előfordulhatnak, és bizony igencsak hűvös lesz a hajnal, hiszen a hőmérséklet kora reggelre 7 és 12 fok közé csökken. Aztán holnap délelőtt szép lassan megkezdődik a felhőzet felszakadozása. Először az északnyugati tájakon élők pillanthatják majd meg a napot, aztán a későbbiekben már a középső területeken is egyre több felé elvonulnak a felhők és kisüt a nap, de továbbra is hűvös lesz, és keleten még sok fele kell számítani esőre. A szél továbbra is erős lesz, a hőmérséklet pedig mindössze 13 és 18 fok közé emelkedik. Most pedig lássuk, mi vár ránk a hét többi napján itt a Kárpát-medencében, már ami az időjárást illeti. Nos, ahogy említettem, napról napra kellemesebb lesz majd az idő, és egy picit melegebb is lesz. A hőmérséklet pénteken és szombaton már szinte mindenütt 20 fok fölött tetőzik majd, és sok-sok napsütésben reménykedhetünk. Csütörtökön is csak az északi tájakon valószínű, hogy előfordul egy rövidebb zápor, de jelentős csapadék már akkor sem várható. Most pedig lássuk, mi vár a frontérzékenyekre az előttünk álló 24 órában. Nos, nekik valóban a változatosság kedvéért hidegfronti hatással és annak minden kellemetlen mellékhatásával kell majd megküzdeniük. Most pedig nézzük térségünk nagyobb városait. Horvátországban és Vajdaságban holnap napközben szép lassan elvonulnak a felhők, és már kisüthet a nap, a hőmérséklet 16 és 19 fok közé emelkedik. Felvidéken általában még felhős lesz az idő, délután aztán ott is kisüt a nap, de még mindig erős lesz a szél, és igencsak hűvös lesz napközben is. Kárpátalján, illetve Párciumban még sokfelé valószínű csapadék, akár kiadós mennyiségű eső is hullhat, a déli területeken 17 fok várható majd kora délután. Erdélyben, illetve Székelyföldön is sok lesz a felhő, sokfelé valószínű még eső, a hőmérséklet pedig 15 fok körül tetőzik. Kedves nézőink, én megköszönöm figyelmüket, nagyon kellemes estét kívánok, viszontlátásra!
Verdák, örök klasszikusok, versenyek, az országutak fenevadjai és királynői. A világ négy keréke. Az autózás legendái. Német ismeretterjesztő sorozata benzingő szerelmeseinek szerda este a Duna Televízióban.